Róza gimnáziumba menetelét mindenki szorgalmazta, tanárok, faluvezetők, a családunkat szeretők, de anyám különösen. Lázró Zsáktól ragyogó arccal teljesen tisztán látta, hogy gyökeres változás kezdődött a családunk életében. Róza Jászapátiban folytatta a tanulmányait, ahonnan nem tudott hazajönni naponta, tehát kollégista lett. A listát, amely tartalmazta a kollégiumi elhelyezéshez szükséges holmikat, úgy olvasták hangosan, mint a teljesíthetetlen, minden képzeletet felülmúló követelményt. A szánkat tátottuk, jóformán semmi nem volt meg belőle. Kinek volt akkor még egy darab sem, nem még több? Hálóinge, pizsamája, bugyija, kombinéja, papucsa, cipője, iskolaköpenye, torna felszerelése, megfelelő ruházat, a kispárnája, nem ért véget a felsorolás. Izgalmasabb volt, mint a Szabó család. Az anyja csapkodta a combját, hogy honnan teremtse meg ezt a rengeteg holmit, vágja a testéből. Azt mondják, hogy minden sikeres férfi mögött ott van a háttérben ismeretlenül a legnagyobb segítő a nő. De nem csak a sikeres férfiak mögött. Róza mellett is ott állt, és nem csak anyagi támaszként, nappali tanulmányainak befejezése végéig a nővére, akinek jelleme, áldozatkészsége és áldozathozatala csak a legnemesebb emberekével említhető egy napon. Ő akkor már dolgozott. Anyám csak legekben tudott beszélni róla, minden csodálatát kivívta. Szeretve féltette a keresztlányát, és bizalommal várta az új jövő kezdetét. Bennem pedig felütötte fejét a féltékenység. Tudok olyan jó tanuló lenni, mint ő. Cibak Ilona Megcsókolt élet című novellás kötetében olvashatjuk ezt a történetet Rózáról, édesanyja keresztlányáról. Ehhez hasonló szívmelengető történetek sokaságát találjuk ebben. Derüljön ki, miért született meg ez a kötet?
Tulajdonképpen nekem nem jutott eszembe soha, illetve gimnazista koromban azért írtam verseket, de hát az abba is maradt. Én a saját szakterületemnek a gyógyszerkutatásba öregettem meg, annak voltam a megszállottja. Minden hiányérzet nélkül természetes, hogy a művészetek minden érdekelt, de nem éreztem azt, hogy nekem írnom kellene. És az történt, hogy elmentem Izraelbe, és a lelki vezetőnk viselkedése váltotta ezt ki tulajdonképpen. Áltunk Jézus sírjánál, és nagyon sokat kell várni, órákat. Vannak, akik elmélkednek, vannak, akik beszélgetnek, hát a mi lelki vezetőnk már nagyon sokszor járt ott, és nyilván unta, nem tudom, és mindenféléket beszélt ott a saját híveinek, többek között rendőrvicceket is mesélt. Volt közöttünk egy hölgy, aki Újpesten volt rendőr, és kikérte magának, hogy atya, legyen szíves ezt abba hagyni, mert én magam is rendőr vagyok, és az már nagyon régen volt, hogy esetleg a rendőrök ennyire buták voltak. Az atya ezt el is fogadta, témát váltott, elkezdte ócsárolni a cigányokat, de valami irdatlan módon. Hát természetes, hogy én is megszólaltam, hogy atya, én meg erre kérem, hogy ezt hagyja abba, mert én meg cigány vagyok. Te nem vagy olyan, mint ők. Hátat fordított nekem, és mondta, és egyetlen egy ember nem volt a csoportból, aki szólt volna neki, hogy ha már nem tud csendbe maradni, valami másról beszéljen. És akkor apám jutott eszembe, hogy szerencsétlen mennyit dolgozott, analfabéta ember volt, életébe egy napot nem nyaralt. Megadatott ennek a 30-40 embernek, hogy eljutott Izraelbe, és az nem 2 forintba került. Jó, nem megfizethetetlen, de ők már sokadjára jártak ott, tehát nem szegények. És hogy csak az elégedetlenség, még Jézus sírja mellett is. Apám olyan boldog volt, ha avasszalonnát ehetett. És innen indult ez a dolog, hogy jöttek a képek, és amit írtam, elküldtem a barátnőmnek, elküldtem osztálytársamnak, és azt mondták, hogy írjak még, ez annyira jó, ők is újraélik a gyerekkorukat. És hogy mi volt a célom vele, egymás után jöttek ezek a történetek, és tulajdonképpen én szeretném azért, hogyha elgondolkodnának emberek azon, hogy milyen a viszonyuk a kisebbséggel, vagy ha nincs is kapcsolatuk, vagy nem is volt soha, csak az előítélet van bennük, hogy ez egyáltalán nem egyszerű, akármeddig is eljutni. Én ezt akartam ábrázolni részben. Úgy, hogy én még szerencsés is voltam. Egy, nem látszott rajtam, hogy cigány vagyok, 2 olyan tanáraink voltak, akik ott általános iskolában feltétlenül pozitív diszkriminációba részesítettek bennünket, akik igyekeztünk és tanultunk, produkáltunk is valamit. De hogyha valaki csak azért olvassa, mert a 60-as években volt gyerek, mint én, és ugyanúgy taposta a sarat, meg sütötte a nap, meg egy szál egy bugyiba mezítláb nyaralgatott. Az is, ha neki tetszik ez, akkor örömokozás elsősorban.
Gyönyörűek ezek a szövegek, és az ember elcsodálkozik ezen, hogy olyan, mint hogyha egész életében írt volna. De valószínűleg ezek a történetek, ezek így jönnek föl, hogy készen vannak.
Készen vannak, ugye? És valószínű, hogy én ezt örökölhettem, mert írtam, hogy nagyapám olyan mesélő volt, és ezek analfabéta emberek voltak. Adták tovább, meg amiket már tőlünk gyerekektől hallottak, mert olvastuk a Grimm legszebb meséit, Andersen meséit, nálunk állandóan volt mese, meg hangos olvasás, mindenki kiváló, nem úgy, mint a mai gyerekek, hogy alig tudnak olvasni hangosan, mind gyönyörűen tudtunk olvasni, és ahogy írtam is, apám vagy nagyapám ugyanúgy élvezte, hogy mi olvasunk neki, és beolvasztotta a régi mesékbe ezeket, de órákig képesek voltak mondani, órákig, és úgy, hogy lekötötte a figyelmünket, tehát a szókincse is gazdagabb volt, mint sokaknak, átlagembernek.
A kötetben és a történetekben végig szól a zene, mert hogy az ön édesapja is zenélt, igen, és az egész családban mindenki, igen, valamilyen hangszeren játszott, és a pénzszerzés egyik lehetősége
így
is
van.
Volt. Nagyon érdekes, hogy ön nem nagyon szerette eredetileg ezeket.
Én a mai napig is úgy vagyok vele, hogy ha a cigányzene szól, ha nincs szöveg, akkor hallgatom a 100 tagú cigányzenekart is, meghallgatom, de nem jelenti azt, hogy ott is ragadok sokáig. Sokféle fajta zenét kedvelek, szeretek, de úgy külön nem. És szerintem köze van ehhez annak, hogy nem akarták, hogy mi hangszeren zenéjünk. Azt akarták a szüleink, hogy szakmánk legyen, hogy olyanok legyünk, mint a magyarok. És egyértelmű volt, mint ahogy már ma is egyértelmű, hogy a cigány zenéből, a magyar nótákból akármilyen first class, a prímás vagy a zenekar nem tud megélni. És akkor is ez teljesen egyértelmű volt, hogy kell a rendszeres havi jövedelem, kell a kiszámíthatóság, a beoszthatóság, mert csak így lehet előrelépni. Anyám ezt teljesen világosan látta. Nagyon okos asszony volt.
Igen, érdemes lenne az édesanyjáról és az édesapjáról, mint két nagyon eltérő világ,
igen,
nagyon eltérő gondolkodásmód és életmód,
igen,
beszélgetnünk. Az anyukája volt a, hogy úgy mondjam, gazdasági felelős.
Meg a fejlődés mozgatórugója. Mert apám, ahogy én gondolom, megelégedett volna azzal is, hogy jól élünk, eszünk, iszunk, és hát majd mi is megélünk valahogyan. Nem volt az a tudatos törekvés, mint anyámban, hogy iskolába kell járni. Elvárás az, hogy elmenjünk az iskolába, hogy ott tanuljunk is. Ezért megtett ő is mindent, és apám meg megértette, hogy ez a jövő, látta, és szolgálatába állt, és imádták egymást. Anyám is nagyon szerette apámat, de apám másmilyen temperamentumú ember is volt. Én magamra ismerek benne nagyon.
De azt írja, hogy az édesapja nagyon érzelmes volt, és hirtelen haragú.
Igen,
is.
Tehát, én is olyan,
igen,
vagyok. Igen, nem győzök egy életen át uralkodni rajta.
Mesél arról, hogy hogyan éltek, milyen körülmények között, mennyiben volt az önök élet viszonya más, mint mondjuk a többieké ott a faluban, és hogy melyik ez a falu. Ez azért is érdekes, mert az édesapja egész héten dolgozott, majd hétvégén hazajött, és
igen,
szinte átlényegült, átalakult, és kiöltözve elment zenélni,
igen,
lakodalmakban.
Igen. Igen, hát én azt gondolom, hogy mi a környezetünkhöz képest viszonylag jól is éltünk, pontosan ezért, hogy apámnak mindig volt bejelentett munkahelye, munkaviszonya, és hétvégeken meg sokszor többet össze tudott hegedülni, illetve cimbalmozni, mint amit a munkahelyén keresett. De mégis kevés volt az ahhoz, hogy hatod magát eltartsa, és a nulláról indulva még építkezzenek, és eljussonak odáig 10 év alatt, 11 pár év alatt, hogy a zéróból építsenek egy kádárféle kocka házat, ahol még víz is van.
A zéró az a komfort nélküli
mi ház. Úgy laktunk, hogy nem volt semmi. De hát rengeteg ház minden volt falun ilyen,
persze,
hogy elsöpörték a helyet, maximum megdöngölték, és építették rá a vályokházat, és nekünk nem volt semmi. Se padló, se linoleum, semmi nem volt, csak a mesztelen föld. Igen, anyám már később, mert nagyon fájtak az ízületei, papírral, először méteres papírral, amit ma tapétának hívnak, leteregette a földet, és 4 voltunk gyerekek, és tudtunk rá vigyázni a sima papírra. Később meg már ilyen szigetelő kátránypapírral, és Hát innen jött, hogy mentünk előre, tehát a pénz nem csak arra kellett, hogy megéljünk. És sokaknak nem volt állandó munkahelyük, tehát éltek sokan ebből az ideiglenes munkából, hogy vályogot vertek, tapasztottak, kiszolgálták a falut tulajdonképpen a piszkos munkákat, meg besegítettek sok mindenbe, és hát nagyon kevés vagy kiszámíthatatlan jövedelmük volt. Uh-huh. Sokan éltek így. Uh-huh. Úgyhogy mi kivételezettek voltunk, azért is megcsokolt életem volt. Igen.
Az édesanyja végül is ő kiharcolta, vagy elérte az édesapjánál, hogy akkor építkezzenek. Igen. És azért ez nagy vállalás lehetett akkoriban.
Hát hogy nem, minden az volt. Anyám még úttörők voltak, a szó legszorosabb értelmében, hogy utat törtek, és példát mutattak. Én azt gondolom, hogy nálunk a falunkba ők végezték ezt el, és nagyon sok diplomás van ám már a mi falunkba, és sok tanult cigányember.
Melyik ez a falu?
János Hida. Én azt hittem, amikor gyerek voltam, hogy mindig ilyen butaságok jártak a fejembe, hogy meg voltam róla győződve, hogy Magyarország a világ közepe. János Hida annak a közepén van, és a mi házunk is annak a közepén van. Úgyhogy én a mai napig is nagyon szeretem János Hidát. Akármennyire is sokat nélkülöztünk, és szegények voltunk, mert tényleg így van, hogy nem ettünk azért elég zsíros kenyeret se. De unokatestvéreimmel, amikor összejövünk, mindig az a vége, hogy nem cserélnénk el, mert annyira szerettek bennünket, annyira mi voltunk a központ, és annyira azt akarták, hogy nekünk jó legyen. És ezt együtt akartuk a szülőkkel, az ő akaratukkal tudtunk azért azonosulni.
Nosztalgikus a könyv hangulata, és gyönyörűen írja le ezt az összetartozást, ami igen, a cigány emberekre jellemző, de nem idealizálja.
Szerintem a mi világunkban az, hogy valaki hajléktalan legyen, az elképzelhetetlen volt, vagy például többnyire azért az anyai részről tartottuk a kapcsolatot, 10 voltak testvérek, hát rengetegen. És mi a cigányvároson laktunk, apám rokonsága a cigánytelepen, és közelebb voltunk hozzájuk. És nagyapám nem dolgozott, nem volt jövedelme, nem volt szociális háló, segély, nem tudom, főleg rendszeres segély. Nem dolgozott, nem volt pénze, nem volt neki mit enni. És a világ legtermészetesebb dolga volt, hogyha anyám főzött 2 liter levest nekünk gyerekeknek, hogy abból természetes, hogy adtunk a nagyapának is. Tehát helye volt, mindenkinek helye volt, családja volt, és szeretve volt, akkor is, hogyha nem volt neki semmije.
De olyan érdekes például ennek a kisfiúnak a története, akit ugye Kokesz. Az anyja és apja is elhagyott, mert hogy szerelemgyerek volt, és a nagypapa befogadja, aztán amikor anya el akarja vinni, mert hogy kéne a családi pótlék, akkor viszont visszaszökik. És ami a legfontosabb ebből, hogy valószínűleg ettől a szeretettől mégiscsak ember lesz belőle.
Szóval, de nem hogy... akármilyen, mert igen, azt is leírtam, hogy Jóska az, aki nem elégedetlen, nem mutogat, hogy én ezért nem lettem ez, nincsen szakmája, de boldog ember, mindig dolgozott, a munkájának eredménye volt, szereti a családját, szerette a feleségét, és ő így kerek volt. Háza, fel tudta nevelni becsületesen a gyerekeit, elfogadta az életet ilyennek, és örülni tudott. Ez apámba is benne volt, bennem is bennem van, hogy aminek tud, örülni tud. És nem kell nagy dolgokra várni, kicsikre. Mert abból sokkal több van, sokkal több kis öröme van az embernek.
Beszéljünk egy picit arról, hogy az édesapja számára mit jelentett a zene. Átjön a hangulata a lakodalmaknak, ezeknek a közös zenéléseknek.
Apám a zene megszállottja volt, és a saját hangszere megszállottja volt. Nagyon élvezte, bele tudott feledkezni. A könyvnek a címe, a megcsókolt élet, az Szilvi bátyámnak a mondata, hogy csókolom az életedet. Mert én bennem akkor fordult meg a világ, hogy másképp kezdtem közelíteni, de nem csak a zenéhez, hanem egyáltalán a cigány emberekhez. Ez egy varázslat volt ott velem, akkor én már gimnazista voltam javába, és erről nem írtam, meg sok mindenről nem írtam, hogy azért ez nagyon érdekes dolog, amikor az ember a környezetből kiszakad. Tehát én elkerültem Tiszafüredre, havonta jártam haza, és hát akkor nem buliba mentem, hanem még szombaton is suliba voltunk, tehát otthon töltöttem egy éjszakát, és másnap délben már indultam vissza. Tehát az ottani fiatalság életéből szinte ki voltam szakadva. És amikor rám szakadt a nagy nyári szünet, úgy éreztem, hogy én most sehova se tartozok, mert a cigányok azok már úgy tartottak, hogy hát ez már többet tud, mint mi, tehát inkább kerülték a beszélgetést, a magyarok meg hát inkább nem, vagy csak nagyon kevesen, és ez azért nem annyira könnyű. És én így voltam a cigánysággal is, hogy ott nőttem föl, meg közöttük, de én el voltam csak a mi családunkkal, főleg amikor le kellett menni a telepre, és szembesültem a szagokkal. Nekem nem tudom, honnan jött ez, hogy én mindig a higiénét azt nagyon-nagyon fontosnak tartottam. Komolyan pici gyerekként is irtóztam attól, ami másnak természetes volt, és akkor, amikor volt ez a nevezetes hajnal Szilvi bátyámmal, akkor fordult meg bennem a világ.
Csillogó, hullámos, szénfekete hajú, nagyon sötét barna bőrű, végtelenül kedves ember volt. Nem is láttam más ruhában, mint fekete nadrágban és fehéringben hétköznap is. Anyám öccse már nem akart játszani a nagybőgőjén, ezért ő lett apámék zenekarának a nagybőgőse. Történt, hogy egy ilyen hajnalon nem volt időm elmenekülni és aludni tovább a házunk egy másik zugában. Pontosabban indultam volna kifelé, és ő megállított. Megfogta a karomat, megszólított, és azt mondta, hogy csak ezt hallgasd meg. Nem tudom, az életemet hol rontottam én el. Ott álltam pizsamában, és néztem a nagy cigányt, akinek a hangján át szabadjára engedett érzelmei teljesen betakartak. Megsemmisülve álltam, eszembe sem jutott elhúzni a karomat, pedig épp hogy csak tartotta, érzékenyen a kezében. Azonosulnom kellett az előttem álló és hangzó szeretethegyel, meg kellett hajolnom előtte, és libabőrösen borzongva, szememet lesütve engedtem hatni a belül áramló gyönyörűséget. Nem láttam a fáradtságát, a ruhája gyűröttségét, nem zavart az ittassága, a szaga, földbe gyökeredett a lábam. Amikor a végére ért a nótának, elengedte finoman a karomat, rám nézett és azt mondta, Milukám, csókolom az életedet. Ne haragudjál rám, buta cigány emberre, és letörülte az arcát teljesen eláztató könnyeket. Én hebegtem valamit, hogy dehogy, és elhagytam a szobát. Mi történt velem akkor, nem tudom. Fordult bennem egy nagyot a világ, másképp kezdtem hallgatni és látni a nem szűk családunkban élő rokonaimat és a telepen lakókat is. Szilvi bátyám akaratán kívül beültetett valamit a bensőmbe, ami az évek teltével csak erősödött, izmosodott és terjedt bennem. Min múlott az, hogy ki az, aki önálló novellát kapt? Mert például Izidor nagypapa, egészen csodálatos az ő története, és végtelenül szomorú.
Sokakról lehetne írni, meg sokan érintettek, meg a mai napig érintenek meg a sorsuk, de hát én kifejezetten a gyerekkoromról akartam írni, és ők álltak legközelebb hozzám. Közöttük nőttem tulajdonképpen fel.
És milyen volt ez a nagypapa például?
Ő volt az, aki hát nem szeretett dolgozni. Nagyon szép ember volt. Szép, magas, és én már úgy emlékszem rá, hogy őszes volt, mindig őszhaja volt neki, de az egész falu annak ellenére, hogy szeretett inni, nagyon becsülték. És szerintem a gyerekei miatt is, mert anyám még családja azért olyan volt, hogy ott volt köztük analfabéta 1-2, de azért megtanították egymást írni, olvasni. Volt, aki csak olvasni tudott, és írni nem, de aki eljárt iskolába, hol ez, hol az, egymás között. Ő bennük mindig volt egy ilyen motiváltság, kíváncsiság a világra, és olvasottak voltak, és a mai napig is olvasnak ők.
Igen, de ennek a nagypapának a halála például.
A halála,
és ugye a halálról sok szó esik, meg a gyászról, temetésekről.
Írtam a könyv elején azt, hogy mikorra már jött az állandó jövedelem, amikor az anyagiak beleszóltak az életünkbe, és nem csak a fizikai, hanem az érzelmi életünkbe is, akkora én már hál' Istennek felnőttem. Mert ez hozott magával nagyon sok mindent, ahogyan idézőjelbe civilizálódtunk, asszimilálódtunk, beilleszkedtünk, ki hogyan nevezi, hogy már egy idő után már ciki volt még sírni is olyan hangosan, vagy jajgatni olyan hangosan.
Temetésen?
Igen. Mm-hmm. Úgy már mindenki különb akart lenni egy picit a másiknál, viselkedésbe is, meg sok mindenbe. Úgyhogy ez a nagy közösség az az anyagi javaknak a megjelenésével úgy nem is picit, szerintem megsínlette, nagyon megsínlette.
Olyan, mint hogyha az egész kötetének a hangulatát valamiféle kis mágia áthatná. Tudom, hogy ez a való élet, az Izidor nagypapa valami olyasmit tett, amire senki nem számított. Visszaadta azt a sok jót, amit ő kapott az életében, mert ő gazdagá tette a családját.
Én hiszek is ezekbe. Mm-hmm. Leírtam azt is apám utolsó szolgálatába, hogy mentünk keresni, hogy hol cimbalmozik, és a deres fűbején találtam pénzt, és nem tudtam örülni a pénznek. De most is libabőrös vagyok tőle, hogy hát máskor biztos nagyon örültem volna neki, mert hát rám fért mindig olyan szegény voltam, és hát hogy ne örülhettem volna, és nem örültem neki. Annak is volt valami baljos intelme, és én a mai napig így vagyok ezzel. És hát nagyapám is, ez nevezik sokan a véletlenek játékának, ezek nem véletlenek, én ebben hiszek.
A nagypapát ugye elcsalta tulajdonképpen.
Igen, a nászura.
Hogy
a
menjenek, nászura, még
menjenek együtt, igen, köszönteni. És hát onnan már nem jött vissza nagyapám. Elütötte a vonat, és lehet az is egyébként, hogy ott a vasúti dolgozók lehettek, többen mondják ezt hibásak, hogy nekik kellett volna észrevenni nagyapámat a sinek között, aki kicsit vak is volt, és még hatalmas nagy vihar volt, és nem látott semmit, se eget, se földet, és a tolatóvonat elgázolta őt, és meghalt, és nem mutattak ki a vérébe alkoholt, úgyhogy köszönteni volt. Tehát tanyán sokszor pénzt nem adtak, de italt adtak meg ennivalót abba az időbe. Tehát kellett volna, hogy igyon nagyapám, aki egyébként is ivott. Uh-huh. És akkor még nem volt természetes az, hogy biztosítva volt a vonatjegy, mindig ragasztottak rá egy picike kis bélyeget. Az volt az utasbiztosítás. És tatámnak nem volt pénze úgy, hogy ne sajnálta volna rá, hogy ő biztosítja a jegyét. Örült, hogy meg tudta venni a sima jegyet, és mégis volt neki bélyeg az utazási jegyén, és így kapott a család sok pénzt, és osztották el. Azt hiszem 50 ezer forintot, ez nagyon nagy pénz volt. Nagyon nagy, hát ez a 60-as évek közepe volt. 10 éves lehettem, 63. És igaza van, hogy talán az életnek ez egy ajándéka. Igen. A családnak, de ő nagyon szeretetreméltó volt.
Cibak Ilonával beszélgettünk Megcsókolt élet című könyvéről, ami az IAT kiadó gondozásában jelent meg.